Szóval ez a történet, amit nézni fogunk most, ez egy olyan történet, ami lehet, hogy néhányaknak ismeretlen, de rendben van, mert nincs ezzel semmi gond. Én azért imádkoztam, hogy Isten szóljon hozzánk személyesen, és hozzon létre belül valahol valamilyen változást. De miért még belecsapnánk, én a jövő héten egy új sorozatot kezdünk. Az lesz a címe, hogy áldott élet. Ezt jó néhány évente, nyilván revideált változatban, de átadom, ahogy azért az évek során ez változik, vagy jön hozzá adalék. És sokféle hülyeség kering ma a kereszténységben, meg azon kívül is, hogy mit jelent áldottnak lenni. És jó, hogyha megnézzük azt, hogy igazából a Biblia mit mond erről, hogy Isten hogy gondolkodik arról, hogy áldottnak lenni. És tényleg szeretnék egy jó pár héten keresztül arról beszélni, hogy mit jelent az, hogy egy áldott életben éljük az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy minden csak úgy csöpög meg a fejünkre hullik, és bőségben leszünk, és nem leszünk betegek. Tehát nem erről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan tudjuk megtapasztalni azt az áldásokkal teli életet, amit Isten szán nekünk és mindannyiunknak. Szellemileg is, de természetesen, ha szellemileg ez történik, akkor ez fizikailag is meg tud jelenni. Oké, úgyhogy tudjátok, tehát amikor áldott életről beszélünk, akkor nagy részt az adás elve az alapja ennek. Az adás elve. És hiszem azt, hogyha megtanulunk bőkezűnek lenni, és szerettetek, hogy nem azt mondtam, hogy a pénz, hanem az adás. Oké, mert rengeteg embernek, amikor én mondom azt a szót, hogy adás, rögtön a pénz jut az eszébe. És ez nem erről van szó. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És mi lett az eredménye? Te. És örök életed van, és áldott életet élhetsz. Tehát mi van akkor, amikor egy házasságban mind a két fél megtanul adni? Mi van akkor, amikor egy szülő-gyerek kapcsolatban megtanulnak a szülő is, meg a gyerek is adni? Oké, tehát hogy itt nem pénzről van szó. Az áldott élet az nem az adásról szól, bőkezűségről, mert Isten is bőkezűen ad. És ez aztán minden területén az életünkben hatással lesz. Jó, úgyhogy erről fog szólni ez a sorozat. Kezdve onnantól kezdve, hogy Isten megragadja az önző szívünket, és hogyan formálja át bőkezűségre, ahol nem tartom vissza azt, amin van, meg aki vagyok. Na, se Istentől, se másoktól. Úgyhogy nagyon izgalmas, de most még ezt itt befejezzük, mert ez egy fontos üzenet ez a mai. Úgyhogy 2 Királyok 7, első verstől kezdve olvassuk. Ekkor Elizeus megszólalt. Ez egy proféta, Izrael profétája. Oké? Azt mondja, hallgassátok meg, mit üzen az örökkévaló. Oké? Tehát hallgassátok meg, mit üzen az örökkévaló. Figyeljetek, hallgattátok már eleget az aggodalmaitokat. Hallgattátok már eleget a kételyeteket. És ezt mondom magamnak is. Hallgattuk már eleget a korlátainkat, mindent. De most hallgassuk meg, hogy mit üzen az örökkévaló. És erről beszél itt Elizeus ezeknek az embereknek. Azt mondja, holnap ilyenkor olyan bőségesen lesz élelem Samáriában, hogy egy sékel ezüstért egy szeá finomlisztet, vagy két szeá árpát lehet majd kapni a városkapu melletti piacon. Tehát az volt itt a helyzet, hogy Arám királya körbevette a városokat, ostrom alá. fogta őket, elszigetelte őket, és éhínség volt. Majd fogunk egy kicsit többet is beszélni erről. És már nagyon cudar állapotok voltak, de azt mondta, hogy holnap ilyenkor bőséges élelem lesz. És egyébként érdekes helye van egy prófétának az emberek életében, mert a próféta ezt kimond egy ilyet, mert ezt valahogy tudja, vagy látja, vagy Isten adja neki. De ő nem tudja, hogy ez hogy fog megtörténni, ő csak mondja. És ugyanez lehet velünk is, amikor Isten szól hozzánk, hogy ez, aki mondja, lehet, hogy nem tudja, hogy ez hogy fog megtörténni az életedben, az, amit mond. Úgyhogy nem keverni az asztalt, hogy oké, de mondd meg, hogy hogyan fog ez megtörténni. Passz. De csak bíz. Na mindegy, megyünk tovább, már itt sokkal jobban előrébb szaladok, mint hogy kéne. Tehát a próféta azt mondja, hogy lesz bőséges élelem holnap, ilyenkor. Volt ott egy főember, aki mindig a király mellett szokott lenni, hogy segítsen neki. Ez a főember így szólt Elizeushoz, az Isten emberéhez. Még ha az örökkévaló ablakokat nyitna is az égen, ez még akkor sem történhet meg. Jó leoltotta. Nem? Lelkes vagy, kapsz egy kijelentést az Úrtól, még mégis vallod, és ott vannak a jó barátok. Akik egyből egy ilyen nyakszorítás, és már visznek is le a földre. És tényleg vannak bizonyos emberek, akik egyszerűen szeretnek korlátokat rakni. Szeretnek határokat húzni. Miben? Abban, hogy Isten mit tehet, és mit nem tehet. És elárulok valamit, egy titkot. Én szeretem a korlátokat. Sőt, tudjátok, volt egy sorozatunk is, Védőkorlátok. Ez egy nagyon jó kis gyakorlatias sorozat volt. Különböző területeit néztük meg az életünknek, hogy hol szükséges és jó korlátokat húzni, mert megmentenek attól, hogy lezuhanjunk a szakadékba. Inkább nekiütközünk és szenvedünk kisebb sérülést, mint belehaljunk. Oké? És én szeretem, tehát tudom jó néhány területen, hogy vannak korlátom, és nagyon hasznos, és tudom, hogy néhány területen kellenének korlátok, hogy meddig ehetek, és utána már nem, meg mit, és akkor nagyon jó lenne, hasznos lenne. Tehát, hogy jók azok a korlátok. Úgyhogy a címünk az az, hogy a korlátaid elfogadása. És majd meglátod a végére, hogy mit is jelent ez. És eszedbe fog jutni egy csomó gondolat, ha újra erre a két szóra gondolsz. Oké? Tehát a korlátok jók lehetnek, de amit nagyon szeretek, amikor valaki korlátokat rak rám. Méghozzá olyasmiben, amikben tudom, hogy Isten nagyobbra hívott el. Abban a normális vagy? De általában idegesíteni szokta az ember. És miért mondasz ezt? Tudod, ez nem fog menni, az sem fog menni, mert nem ilyen vagy, vagy nem olyan vagy, vagy mit tudom én, ilyenek vagy olyanak vagyunk, nem fog menni. És tudod, ezért, tehát én szeretem, amikor jönnek a korlátok. Tudjátok miért? Mert feltüzeli a hitemet. Tényleg? Na, akkor ezt figyeld. Mert tudom, hogy az Úr többre hívott. És én meghallgattam az örökkévaló üzenetét. Nem valaki másnak az üzenetét. Úgyhogy mondjad csak. És látni fogom Isten nagyságát. Na, úgyhogy jó ez. Jó párszor mondtam már el az álmaim másoknak, és aztán, hát, tudod, kaptam oltást rendesen. Úgyhogy egyébként veszélyes dolog rábízni az álmaidat olyas valakire, aki sokat csalódott már. Mert lehet, hogy ő egy vödör jeges vízzel mászkál. És ha neki már nincsenek álmai, neki már csak csalódásai vannak. És hogyha lát valakit álmokkal, vagy célokkal, akkor... Ja. Úgyhogy megtörténik ez. Úgyhogy tudnunk kell kezelni. tudnunk kell a helyére rakni. Ha látunk ilyet, vagy hallunk ilyet, nem kell, hogy tényleg leolcson bennünket, hanem tüzelje föl. Az a víz, amivel megpróbál leoltani, vagy az ördög arra használja, hogy leoltson minket, inkább az legyen benzin. És hagy robbanjon be a hitünk tőle. Igaz, József? Megmutatjuk az álmunkat. A színes köntöst, meg hogy mit láttunk a szellemi szemeinkkel, és mi történt? Nem bírták elfogadni. Nem bírták el, de attól ez nem volt igaz? Csak nem álltak készen arra, hogy befogadják ezek a testvérek. Ja. De ha elfogadnánk ezeket a kételyeket, amiket kapunk ilyenkor kívülről, akkor megakadályoznának bennünket az előmenetelbe. Úgyhogy nem szabad hagyjuk. Nem szabad, nem szabad. Két gyülekezet egy városban. Ó, hát ez nem fog működni. Ezt mondták nekünk. Ó, ez nem fog működni. Ugyanaz a... Ú, ez nem, mi nem így szoktuk csinálni. Tudod, vagy várj, ez is. Egy gyülekezet, akik... Hogy mondtuk? Hogy van a weblapon? Mindig. Egy gyülekezet, ahová mindenki szeret járni. Hitétől és világnézetétől független. Ide bárki jöhet. Ez nagyon liberálisan hangzik. Hát itt a gyülekezet egy olyan hely, ahol aki nem hívő, annak rosszul kéne érezni magát, mert bűnös. Hát Isten mentse az ilyen gyülekezetektől a földet, és az embereket. Tehát, ja. Akkor senki nem jönne a gyülekezetbe, sehová. Én sem mentem volna. Tehát ez nem fog működni, ez gáz. De nem, ez volt a látás. Ez volt a látás. Úgyhogy amilyen korlátozást fogadsz el, az annyira be fogja szabályozni az életedet. Hogyha megengeded, hogy ezt tegyék. Oké? Tehát, és amilyen korlátozást elfogadsz, ez be fogja szépen szabályozni azt az áldást, amit megtapasztalhatsz. Mások engedélyt adnak, hogy mekkora áldást tapasztalhatsz meg, hogyha hagyod ezt. De nem kell, hogy hagyjuk. Oké? Mikor megengeded, hogy a hited korlátozza Istent, mert a felfogásod túl kicsi, hogy befogadja azt, amire Isten valójában képes, meg hogy Isten dicsőségének milyen hatalmas volta van, akkor figyelj, akkor le fogunk maradni. Le fogunk maradni csodákról. Le fogunk maradni áldásokról. Le fogunk maradni olyan csodákról, amikre Isten a te nevedet írta rá. Csak azért, mert a hiteddel bekorlátoztad Istent. Ja, úgyhogy jó figyelj most, mert fontos mindez, amit mondok. Ez a történet, ez tele van olyan fantasztikus képekkel, hogy ez a történet egy külön üzenetsorozatot megérne, úgy szét lehetne szedni. De amikor ez a főember ezt mondta az Elizeusnak, hogy még ha az örökkévaló ablakokat nyitna és az égen, ez még akkor sem történhet meg, akkor éppen rácsukta és rálakatolta a kaput arra az áldásra, amit Isten akart adni. Ja. És igen, ez egy kétségbeesett helyzet volt Izrael számára. Mert már olyan éhínség volt, akkora éhezés volt a városon belül, hogy már kanibalizmus volt. Ha elolvasod a Kettő Királyok 6-nak a végét, az vezeti be igazából ezt az egészet, majd olvassátok el, ott ették a saját babáikat. Kettő Királyok 6 vége. Olyan éhínség, tehát Az arámi király a seregével körbevette a várost, oké, tehát mindentől elszigetelték őket, fölették az összes kajájukat, éheztek, és már ott tartottak, hogy egy asszony odament a királyhoz, hogy hát tegyél már igazságot, vagy segíts a helyzetemen, mert megegyeztem egy anyukával, hogy ma, vagy a tegnap megesszük az én gyerekemet, és holnap meg majd az övét. És tegnap megettük az én gyerekemet, és ma meg bemutatott. Hogy az övét nem. Oké, tehát ilyen kétségbe esett éhezés volt. Hogy egymást tették, és figyelj, erre gondoltam, hogy megették a következő generációt. És megtörténhet ez velünk ma is. Hogy a csalódásaink miatt, a be nem teljesedett álmaink miatt tele vagyunk csalódással, és lehúzzuk. Mikor fel erőt adhatnánk nekik, felruházhatnánk őket, hittel küldhetnénk őket előre, és hittel beszélhetnénk hozzájuk és velük, és értük, lehúzzuk a csalódásunkkal a következő generációt, megesszük őket. Megesszük őket. És ez történt. Ez történt. Kompromisszumot kötöttek. Becsukták a kaput, és megették. És ez van, amikor az értékrendünk a rossz irányba változik. Ja. És az a durva az egészben, hogy itt nem az történt, hogy Isten jó indulata elment felőlük. Elment tőlük. Semmi ilyesmi nincs. Vagy Isten visszatartaná a kegyelmet tőlük. Nem. Tehát nem, nem. Ők tartóztatták fel Isten kegyelmét. A hitetlenségük miatt. Figyelj. Mikor egyébként éhínségről olvasol a Bibliában, általában az a szárazsághoz köthető, mert ugye szárazság van, tehát nem nincs növénytermelés, az állatok sem tudnak enni, sem inni, tehát az állatoknak a száma is lecsökken, és ez okoz éhínséget. Nem tudják pótolni, ami kell a megélhetéshez. Oké? És általában ezeket egy próféta jelentette be, ahogy egy királyokban olvashatjuk, 16, 17, 18, ahol Illés bejelentette, hogy nem lesz 3,5 évig eső. Oké, és az volt a célja Istennek ezzel, hogy elvágja a gondoskodást, hogy amikor már minden remény elfogy, tehát ha muszáj, ezt megteszi, amikor már minden remény elfogy, minden csatornád el van zárva, akkor egyfelé tudjál már csak figyelni és kiáltani, fölfele. Ahogy egyébként Noé bárkáján is csak fönt volt ablak. Nem volt oldalt ablak sehol. Nem volt ilyen panoráma lakos rész, ahol csak fölfelé lehetett nézni. Ha kékeget akartál látni, vagy bármit, ami kint van, az csak fölfelé volt. Na, és... Tehát általában éhínség, ez így van a Bibliában. De ez egy másfajta volt. Ez egy különleges. Ez egy ostrommal kezdődött, ahogy mondtam. Ott volt az Izrael, az északi királyság, Samária városa, és körbevették őket. És mindig úgy csinálták az ostromokat, az volt a lényege, tehát nem egyből nekiestek a városnak, hanem vártak. Elszigetelés. Szépen elszigeteljük őket. Tehát nem engedjük. Megeszik a kajájukat még, adunk nekik pár napot, vagy pár hetet, föleszik a raktárban lévő dolgokat. Tehát nem az történt, hogy megakadályozzák őket a termelésben, vagy valami, hanem abban akadályozzák meg, hogy elérjék ugye a kinti földeket. Vagy a szomszéd városokat, ahonnan tudnának kérni segítséget. Tehát elszigetel a hozzáférésben. Most mivel Sátán nem tudja megakadályozni Istent abban, hogy megáldjon, hogy gondoskodjon rólad, ezt nem tudja megakadályozni. Isten megáld és gondoskodik, mindegy, hogy Sátán mennyire pattog. Oké? Az egyetlen megoldása az, hogy szellemi ostromot rak köréd. Tehát szellemi ostrom alatt leszel. És azért, hogy lefoglaljon téged, lefoglalja a fejedet, a kapuk között történő dolgokat, a gondolataidat, lefoglalja a kapcsolataidat, hogy elszigeteljen aztán. Hogy elvágja az áldáshoz való hozzáférésedet. Oké? Ahhoz az áldáshoz való hozzáférésedet, amit Isten ingyen ad. Semmilyen extra dolgot nem kell érte tenned. És néha bizony éhezünk. És nem azért, mert Isten nem ad. Nem azért. Hanem azért, mert nem férünk ahhoz hozzá, amit Isten küldött. Oké? Mikor az ellenség a hitetlenségbe űz. A hitetlenségbe. Igen. Hitetlenségbe. És leblokkolsz. És letilt az áldásokról. Úgyhogy második vers, itt ez van ez a főemberünk, aki mindig a király mellett szokott lenni, hogy segítsen neki. Két, ez második vers. Ott van, második vers. Csiribiri. Tehát ott a főemberünk, aki mindig a király mellett szokott lenni. Tehát ott van a király mellett egy főember, aki valószínű segít döntéseket hozni, tanácsot adni, stb. De figyeljetek, és ezt is írjátok le. Nagyon-nagyon-nagyon vigyázz, hogy kit engedsz magad mellé. Nagyon vigyázz. Hogy kivel beszélgetsz a legtöbbet. És kinek a tanácsaira hallgatsz. Nagyon vigyázz. Mert ez a király olyas valakit engedett maga mellé, aki nem hitt. Aki nem tudott kapcsolódni a proféciához, amit Isten szólt. Nem tudott hinni abban, amit most az örökkévaló mondott. Oké, és tényleg baj lesz, mikor olyan emberekre támaszkodsz, akik ragaszkodnak az ő csalódásaikhoz, ragaszkodnak a kis működésképtelen dolgaikhoz, és azt veszed észre, hogy egyre inkább az ő gondolkodásukba fogsz belelépni. És azok a dolgok fognak megtörténni, ami náluk is van. Durva. Lehet, hogy csak egy embernek szól itt, de nem baj. Nyomjuk. Oké. Tehát van, hogy amire támaszkodsz egy időszakban, az felszerel, aztán egy másik időszakban pedig lerombol. Tehát oda kell figyelni. Oda kell figyelni. Néha olyan támogatói rendszert építünk ki magunk körül, ami nem képes befogadni azt, amit Isten tartogat számunkra. Mert máshová húznak, máshogy beszélnek, máshogy gondolkodnak. Úgyhogy légy óvatos, hogy kire támaszkodsz, mert nem akarok olyas valakire támaszkodni. Ez nem azt jelenti, hogy szigetelődj el, és csak a szuper szellemi emberekkel legyen. Nem erről van szó, hanem kire támaszkodsz. Kire támaszkodsz. Tehát nem akarok olyas valakire támaszkodni, aki hogyha beüt a krak, az éhínség, akkor nincs hite. Mert nem tud erőt adni, nem tud tovább vinni, nem tud tovább lendíteni, amikor szükséged lenne rá. Oké, tehát nem akarom, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik nem tudnak abban hinni, és aztán abban megerősíteni újra meg újra, hogy a java, balu még hátra van. Oké? Okay. Ez nagyon fontos. Ez életmentő tanács. Életmentő tanács. Úgyhogy néha le kell tiltani a hozzáférést. Tudod, a Facebookon is van 30 napra. Van ilyen, nem a Facebookon van. Nem tudom melyik. Ja, Facebookon van. 30 napra letiltod. Mert csak zzzz. Jó az. Jó az. Nem lehetünk akárkivel, vagy nem hallgathatok akárkire, vagy akármire. Meg kell válogassam a tanácsadóimat. Ja. Ja. Úgyhogy néha ki kell kapcsolni a buksinkat. Néha le kell némítani embereket. Megnyomod a gombot rajta. Vagy a távirányítón. Néha meg kell állnom Isten jelenlétében, mert a zaj az csak jelez, zúg, hogy elvétem Isten ígéretét, mert rossz emberekre támaszkodok. Ja. És persze nem arról beszélek, hogy legyél bunkó az emberekkel. Bunkó. Oké? Okay? Nem erről beszélünk. Egyáltalán nem. Csak ne támaszkodj rájuk. Ennyi. Csak ne támaszkodj rájuk. Támaszkodj Isten örökkévaló karjaira. Az meg fog tartani. Az ő tanácsára, az meg fog tartani. Támaszkodj az ő ígéretére, az meg fog állni. Építsd a házadat valami szilárdra, ne valami silány, homokos valamire, ami hogyha jön a vihar, ha beüt a krak, akkor csak dől a házad, amit ráépítettél. Oké? Okay? Süppedős homok. Emberek véleménye sokszor süppedő homok. Ez nem fog sikerülni. Az rosszul fog sikerülni. Az nem jó. Az... És persze mindig hozzárakják a végén, ez csak a véleményem. Azért köszi a magot. Mellültetted. Ja, úgyhogy itt van ez az ember, akire a király támaszkodott, és ezt válaszolta neki Elizeus. Saját szemeddel meg fogod látni, hogy így lesz. De nem eszel belőle. Oké, tehát lehúzta a proféciát, hogy hát ha az Isten az eget is megnyitja, akkor sem lesz ebből semmi. Elizeus meg azt mondta neki, hogy fityisz az órodra, saját szemeddel meg fogod látni, hogy ez így lesz. Meg fogod látni, de enni nem fogsz már belőle. És ez nem fenyegetés volt, csak igen, tény, mert Isten üzent. Ennyi. Ja. És tehát milyen szomorú volt ez. És milyen szomorú hír, nem? Tehát azt mondja, hogy egy nap múlva itt szabadulás lesz, meg fogja látni, tehát akkor az valami nagyszerű nap lesz, és ő ebben nem fog részt venni. Ez durva. Tehát még, majd mindjárt olvassuk, sőt, elolvasom nektek 18. verset, tehát nem halt éhen az emberünk. Mert nem volt ideje éhen halni. Oké? Okay? 18. vers, vagy 17-18. A király odaküldte a városkapuhoz azt az embert, aki mindig mellette volt, hogy segítsen neki. Tehát ez a főember. Kérdés. Te kit engedsz oda a városkapudhoz? Oké? Okay? Ki irányítja a gondolataidat? Mi szabályozza a gondolataidat? Mi szabályozza a hitedet? Mi szabályozza az értékeidet? Ki mondja meg, hogy te ki vagy? Ki határozza meg, hogy milyen az én képed? Mások? Azok, akik nem szeretnek, vagy azok, akik érdekből szeretnek, ezért puncsolnak? Vagy Isten, aki valóban ismer? Úgy értem, valóban ismer. Szőröstül, meg bőröstül. Minden csomagoddal együtt. Az illatossal is, meg a büdössel is. Oké? Okay? Meg tudja, hogy melyik szekrénybe hagytad a csontvázakat, meg a szemetes zacskókat, amiktől nem akarsz megszabadulni. És eldugtad, hátha. Az Úr bejön az előszobámba, bejön a nappalimba. Majd csak nem veszi észre. Az Úrnak jó a szaglása. Itt még maradt valami. Azt ne nyisd ki, oda nem ennyi, abba a szobába nem ennyi. Csak ott vannak a bálványok. Ő erről is tud. De mégis hogy gondolkodik? Majd mindjárt beszélünk róla. Ja, tehát, hogy tehát mi tehát kinek engedjük ezt? Másoknak, vagy Istennek, hogy ezekben a dolgokban tehát megmondják nekünk, hogy ki vagyok én. Sokszor a régi tapasztalatunkat engedjük a kapuhoz. És ez jó zárva tart mindent. Hogy nehogy újból megtörténjenek csalódások. És ezért nem tudok előrefelé menni. Nincs jövőm. Úgy értem, elzárom magam a jövőmtől. Egy olyan jövőtől, amiben ott van Isten jelenléte és áldása. És figyelj, hogyha engeded a múltat, múltnak, hogy beszabályozza a jövődet, az nagy kár. Nagy kár. Akkor mindig meg fogsz ragadni egy szinten, ami nem engedi, hogy befogadd azt, amiről Isten éppen beszél abban az időszakodban, és a jövődről szól. Mindig a többre hív. Mindig többet mutat belőled. Mindig úgy beszél hozzád és veled, hogy te többre vagy képes, de ha a múltamban élek, akkor nekem mindig csak ez, ami most van, meg ami volt, azok az én korlátaim. És nem hiszem el, és nem merek lépni a jövőm felé, afelé, amit Isten mond. Mi lenne, ha hallgatnék ezekre a régi hangokra? Mi lenne, ha hallgattam volna azokra, hogy hallgattunk volna csapatként arra, hogy két gyülekezet egy városba? Vagy mi ez ez a látás, ez a küldetésmondat? Mi ez? Ha hallgattunk volna, és behúzott farokkal nyűszítve elbújtunk volna. Nem tudtunk volna elérni embereket. Ja, nem tudtunk. Nem tudtunk volna elérni nagyon sokféle embert. Nem az, hogy csak ilyenek vannak köztünk, hanem nagyon sokféle emberek vannak köztünk. Tényleg, nagyon sokféle. Nem tudtunk volna elérni 700 embert az élelmiszerrel. Ja, és még csak az elején vagyunk. Még csak a kezdet. Tudjátok, a java még hátra van. Oké, úgyhogy ez történik is. És milyen már az, amikor ott történik valami az orrod előtt, és nem tapasztalod meg, hogy ez a főember volt. Úgyhogy a fickó oda beállt a kapuba, az emberek meg rohantak ki a kapun a győzelem miatt. Egyébként mindjárt olvasok a kettő közti részt, mert az is nagyon szuper, de csak meg akartam mutatni a főembernek a végét, ha már ezzel kezdtem. Oké? Tehát ott 18. vers azt mondja, de a tömeg olyan erővel rohant ki a kapun, hogy letaposták a király főemberét. Aki meg is halt. Ez meg tipikusan az a helyzet, amikor emberek beindulnak, letolják azt magasról, hogy az az ember mennyire próbálja azokat a kapukat tartani, meg visszafogni, meg elbátortalanítani, és beindulnak, és mennek előre, és azt az embert, aki próbálja ezt visszatartani, nem szándékosan, csak a keserűsége miatt, vagy valami miatt, azt őt elpusztítja. Elpusztítja. Mert ő leragadt. És eszi a fene belül, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Ez egy érzés. Úgyhogy figyelj, állj el a kapuból, hogyha ott állsz. Nyugodtan mondd a melletted ülőnek, állj el a kapuból, ha beálltál. Mondjad a melletted ülőnek, jobbra is, balra is, állj el a kapuból. Robi, állj el a kapuból. Állj el a kapuból. Dani, állj el a kapuból. Ez semmi célzás nincs ebben, jó fiúk. De hogy tényleg... Lehet, hogy kicsit összezavarom, mert az első héten arról beszéltünk, hogy állj a kapuba. Most az úgy zárjuk az üzenetsorozatot, hogy állj el a kapuba, most találd már ki, hogy mi van. De nem, az üzenet ebben az, hogy mozdulj meg. Oké? Hogy mozdulj meg, ne ragadj le. Ne ragadj le. Figyelj, hallottad ezeket a tanításokat az elmúlt 5 hétben, meg a mait. Izgalmas dolgokat. Lehet, hogy egy csomó mindent megértettél, de most már kezd el. Oké? Okay? Tehát ne nőjön a fejünk a dolgoktól, amit hallunk, hanem induljunk el. Csináljuk. Kezd el. Ez a fickó beállt oda a kapuba, és a saját áttörését akadályozta meg. Az emberekét nem tudta, de sajátját megakadályozta. Oké? Okay? Látta, de nem tapasztalta meg. Ezt mondta neki előzős. Látni fogod, de nem fogod megtapasztalni. Nem tudta elhinni. Ja. Úgyhogy a hitetlenségünk sajnos blokkolja az áldásainkat. A hitetlenségünk. Nem Isten áll le az áldással. Ő árasztja ránk az ő áldásait. A hitetlenségünk az, ami blokkol. Nem mások. Tudod, nem a gyereked blokkol le, nem a férjed blokkol le, vagy a feleséged, vagy az egyedülállóságod, nem a munkád, vagy az idióta főnököd, vagy a szerencsétlen beosztottaid, vagy a szomszéd, aki alul lakik, vagy fölül lakik, vagy mit tudom én, hol lakik, vagy a rendszer, vagy a kormány, vagy az ellenzék. Nem. Magam, saját magam, a hitetlenségem tudja az áldást leblokkolni, mások nem. És sokszor leblokkoljuk az áldásainkat azzal, hogy másokat hibáztatunk, és ebben élünk, mindig keresünk bűnbakot, hibáztatunk, és bezárjuk magunkat a sértődés börtönbe, és mindig van okunk, hogy miért sértődjünk meg. És lemaradunk áldásokról, pozitív dolgokról, mert egyszerűen hibáztatunk mást. Ahelyett, hogy hinnénk Istenben, hogy ő nagyobb minden másnál, minden korlátnál, minden zavaró tényezőnél nagyobb, minden körülménynél nagyobb. És figyelj, hogy mondjam ezt, nem hihetsz Istenben, és közben hibáztathatsz másokat. Nem lehetsz. Úgy értem, hívőként hibáztathatunk másokat, nem arról van szó. De amikor abban a döntési pillanatban vagy, nem mondod, hogy én hiszek Istenben, de a Piri mit mondott? És most már mindenki tudja, úgyhogy végem van a munkahelyemen. De akkor van vége, ha Isten azt mondja, hogy vége. Nem akkor, amikor Piri. Piri piruljon be magába. Ja. Tehát vagy hiszed, hogy amint az emberek, ahogy József dolgozta fel, hogy azt mondta testvérek, hogy ti rosszat gondoltatok, vagy gonoszt gondoltatok felőlem, de Isten azt jóra kívánta fordítani. Ezt vagy hiszed, vagy nem. És innentől kezdve már nincs okod, hogy hibáztass valakit. Mert ha rosszat is csinál neked, azt Isten jóra kívánja fordítani. Ennyi. Ennyi. Vagy nem? De. Igaz, nem? Figyelj, és ez azt jelenti, hogy ha hiszel Istenben, akkor az azt jelenti, hogy az élet nem tud ártani neked semmit. Nem tud ártani. Oké? Emberek nem árthatnak neked. Lehet, hogy vannak érzések, amik más mondanak, de csak az emberek nem árthatnak. Nem árthatnak. Mindegy, mit mondanak rólad. Mindegy, mit gondolnak rólad. Mindegy, mit tesznek ellened. Nem tudnak kizárni és elzárni attól az áldástól, amit Isten tartogat számodra, amit Isten már kiutalt neked. Az utalás át van, el van küldve. Úgyhogy vagy jön az áttörés, vagy játszom a hibáztatós játékot. Ez a kettő együtt nem megy. A király pedig balhézik Elizeussal. Miattad van éhínség? Hogyha elolvasod az előző fejezetet, oké? Okay? Látni fogod. De nem az úr hibája volt, hanem a vezetői. A vezetői. Ja. És néha nem vezetjük az életünket. Nem kezdeményezünk hitbeli dolgokat. Próbálunk a biztosra menni, a sérülések miatt, a csalódások miatt. Próbálunk az eddig megtapasztaltakra menni, ami eddig bejött, de így tényleg leblokkoljuk. Nem függ megtapasztalni Isten erejét. Mert mindig a saját erőnkhöz mérten lépünk és döntünk. És annyira biztosra játszunk, hogy egyszerűen nem adunk teret, hogy Isten ereje belépjen. Ami azt jelenti, hogy kellenek azok a pontok minden területen az életemben, ahol elfogyott az erőm. Elfogyott a bölcsességem. Elfogyott az ötletem. Mert itt jön be a képbe, hogy de az Isten. De az Isten. Úgyhogy ez hatalmas, hatalmas így élni az életet. Nagyon nehéz, tudom, de hatalmas dolog, amikor ezeken a területeken elkezdjük megtapasztalni Isten nagyságát. Ja. Hát Isten kegyelme csodálatos. Ő küldi és adja az áldást. Csak egy példa erre. Néha, amikor beszélek máshol, más gyülekezetbe, vagy valami kis konferencián, és akkor ott a házigazda így felkonferál, és néha, amikor nem ilyen általános dolgokat mondsz, hogy hát, mondtam, egy lelkipásztor, meg hímnemű, meg mit tudom én, tehát Szegedről jött, meg a hídközösség lelkipásztor, hanem mond személyes dolgokat, hogy miért vagyok én áldás az ő életében, és így mondja. És annyira bátorító hallani ezt a hangot, amikor így, de tudjátok, ugyanebben a pillanatban egy másik hang is beszél bennem. És ez nem igaz, Balú. Te nem ilyen vagy. Ez nem te vagy. Tudod, és ott van a hang. Ott van a hang. Van egy hang, ami szeretne megerősíteni, szeretne szeretni, szeretne továbbvinni, továbblendíteni, felhatalmazást adni a továbbiakra, de nem tudom elfogadni, mert van egy kapu a fejemben, ami bezárja. Be van zárva a kapu. És nem fogadom el. Van valami, ami az utamban áll. Ezt úgy hívják, hogy Balú. Van valami, ami az utadban áll. Úgy hívják, hogy te. Pont a neved. Oké? Okay? Ami nem engedi, hogy elfogadd a szeretetet, amit Isten ad neked valakin keresztül. Tudod, miért mondja ezt? Biztos akar valamit. Nem is ismer engem. Hogy mondhat ilyet? Tudod, mi a baj? Velünk, velem. Hogy túlságosan összekoszoltuk magunkat. Összepiszkoljuk magunkat. Az életünk játszóterén. Összekoszoljuk magunkat. És azt hisszük, hogy mi jobban ismerjük magunkat, mint ahogy Isten ismer minket. És nem tudjuk elhinni, amikor Isten bátorít bennünket. Vagy belül a szívünkben, mert nem szól senki körülöttünk, vagy valakin keresztül. Vagy egy üzeneten keresztül. És nem bírjuk elfogadni. De figyelj, abban a pillanatban, amikor eljut Istennek az a kijelentése hozzád, hogy ő az, aki teljesen ismer téged. Érted? Ő teljesen ismer téged. Nem úgy, mint a többiek. Ő teljesen ismer. Nem úgy, mint a szüleid. Ő teljesen ismer. Nem úgy, mint a férjed vagy a feleséged. Ő teljesen ismer. És ennek ellenére ő az, aki tökéletesen szeret téged. Ha ez a kijelentés megüti a szívedet, akkor megállíthatatlan leszel. Ja. Mert addig csak játszol a gondolattal. De valamiért valami blokkol. És miközben dicsér valaki, vagy egy másik hang, egy Isten hangja, ott van egy másik hang, ami ott volt Évánál is. Tényleg azt mondja? Tényleg azt mondja Isten? Tényleg? Biztos benne? Hogy úgy gondolja? És tudom, nagyon nehéz neki menni az óriásoknak, amikor úgy képzel magam, mint egy krumpli bogár. Vagy bogyó és babóca. vagy szöcske. Nehéz úgy óriásoknak menni. Nehéz kijönni úgy az éhénységből, hogy ott vagyok a csalódottságomban már jó ideje. És már úgy meg is szoktam. És tudod, prédikálok most, és lehet, tehát miközben prédikálok, lehet, hogy nem csinálsz így, de belül így csinálsz. És én vagyok a rossz fiú a szemedbe. És be van csukva a füled, szemed, szíved. Csak szólok, egy pillanatra húz ki, kösz, lemaradsz a csodáról. Ja. És lehet, hogy mindez azért van, mert egyszerűen méltatlannak gondolod magad. De Isten sosem a méltóság alapján adott bármit is az életünkben. Te méltó vagy arra, hogy ő szeressen, mert ő tett téged méltóvá. És figyelj, igen, kaptunk egy ingyen kaptunk valamit, amiért ő nagyon drága árat fizetett, meghalt a kereszten. És magára vette a világ minden bűnét. És ne gondold azt, hogy a tökéletességgel kell fizetned érte. Hogy ekkora árat fizetett, akkor nekem most muszáj nagyon összekapnom magam. És rendes keresztény életet élni. Mert leélhetjük így is az életünket, egy ilyen félelemben, hogy ha már ilyen nagy árat fizetett Jézus, akkor nekem meg haptákba kell állnom. És tökéletesnek kell lennem. És azt hiszük, hogy a tökéletességünkkel kell fizetni mostantól hívőként Istennek. Azért, hogy ő ekkora dolgot tett értünk. Nem. Nem kell. Ha leejted ezt az egészet magasról, és nem jársz gyülekezetbe, és nem csinálsz semmit, és nem gondolsz ő rá, innentől kezdve életed végéig. Ő akkor is ugyanúgy szeret, mint azt, aki ide jár rendszeresen, és élvezi, és itt van. Nem szereti egyiket sem jobban. Mert egyik sem azzal érdemli ki, hogy hogyan áll Istenhez. Ilyen Isten. És ez csodálatos, ez csodálatos. Úgyhogy nem kell méltatlannak érezned magad. Oké? Tehát a tökéletlenség még sosem állította meg Istent, hogy megáldjon bármelyikünket. Az egyetlen, ami leblokkolja az áldást, mondom 20-szóra is, az a hitetlenség. Hitetlenség. Egy második vers. Újra. Elizeus azt mondta, saját szemeddel meg fogod látni, hogy így lesz, de nem eszel belőle. Nem mondta meg, hogy hogyan. Azt mondja, holnap vége lesz az éhénységnek. És nem tudom, hogy itt ezen a pont, amikor ezt a többiek hallották, kinek mi ugrott be. Mi, akkor most manna fog hullani az égből? Mert hát ugye egyszer a pusztában, amikor nagyon éhesek voltunk, siránkoztunk, Isten mannát küldött. Sőt, volt olyan, hogy fűrj, madárkák potyogtak. Akkor ez lesz? Vagy hogy lesz? Hogy lesz? Most hogy fogja csinálni Isten? És most jön a két vers közötti rész. A harmadik verstől a tizedik versig elolvassuk. Meg leszel lepődve, hogy Isten milyen módot használt arra, hogy megszüntesse az éhínséget ebben a városban. Döbbenetes. Annyira jó. Azt mondja, miközben megy a jelenet, tehát ez a hitetlenség, ott, és odaáll az a főember, ott áll a kapuba, ugyanekkor Samária város kapuja előtt 4 leprás férfi üldögélt. Oké? Okay. És hatalmas a kép. A főember ott van a kapuban. A hitetlen főember. Oké? Okay. A kapu előtt pedig ez a kis csipet csapat. A kis leprások. És tudod, lepráról, tehát ma is vannak leprások. Romániában is van lepratelep, csak hogy ne úgy gondolkozz, hogy az valahol távol a föld túloldalán van ilyen, meg Indiában, meg mit tudom én. Nagyon közel. És tudod, törvényileg, az a törvényben, a Tórában meg volt határozva, hogy amikor az első folyam foltok megjelentek, oda kellett menni a paphoz, és megmutatni. Megmutatni magukat. És tehát ez sokféle bőrbetegség volt akkoriban, ez a lepra, ez egy elég elterjedt volt. És volt, hogy csak elszíneződött a bőrük, de volt, hogy ilyen véres fekélyek is voltak. És aztán, amikor nagyon előre haladott volt a dolog, akkor tehát testrészek is hulladtak le, tehát ujjak. Tehát nagyon csúnya betegség volt. És ráadásul fertőző is volt. Tehát, oda menték megmutatni magukat a papoknak, a papok pedig kimondták azt, hogy oké, leprás vagy, vagyis, ez azt jelentette a törvény szerint, hogy tisztátalan. Tisztátalan. Tehát amikor valamit tisztátalannak tituláltak, akkor azt elszeparálták, mert nem érhet hozzá a tisztákhoz. Mert azt, bármi tiszta dolog, ami hozzáér a tisztátalan, az tisztátalanná válik. Oké? Rengeteg ilyen van az Ószövetségben. Szóval, tehát kimondták, hogy tisztátalan vagy, kiraktak téged a kapun kívülre. Nem lettél benne a városba. Ezért voltak ott kint. Mert nem odavalóak voltak, ők tisztátalanok voltak. És figyelj, még ez is benne volt a törvényben, eleve úgy jöhettek a kapuhoz, ha mondjuk jöttek kajáért, ugye, mert dobáltak ki nekik. Tehát be se jöhettek a kajáért, valamilyen szinten gondoskodtak róluk, dobáltak ki, vagy raktak ki nekik. De úgy jelezniük kellett, hogy jönnek a kapuhoz. És ezt kellett kiabálni, hogy tisztátalan, tisztátalan. Így kellett jönniük a kapuhoz. Hogy aztán mindenki jó, bestresszeljen, és jön valami tisztátalan, óvatosan, meg minden. Oké, tehát ez volt a szabály. El tudod képzelni, hogy mi lenne, amikor itt bejössz? És mielőtt idejössz az ajtóhoz, nem azt mondani, hogy tisztátalan, tisztátalan, hanem mielőtt bejössz, akkor hangosan így be kell mondjad az állapotodat. Nem lennének barátaid. Milyen lenne már, nem? Tehát hello, szia! Egy csomó gáz dolgot gondoltam rólad, miközben jöttem Gyülibe. Amúgy sem bírom a búrádat. Ja, így van, de az Úr áldjon. Meg amúgy hogy vagy? Tudjátok, van ez a Jim Carrey-nek a filmje, a Yes Man? Igen, ember. Na, ebben vannak ilyen jelenetek, hogy a gyereke azt kéri, hogy apu, ne hazudjon. Mennyi ideig? A hantaboly? Oké, angolul Yes Man. Aha. Igen. Hantaboly az a címe. Hány napig? Egy napig? 24? Egy napig. Ja, ez egy zúzós nap volt. Ez teljesen fölborította a rendszert mindenhol. Oké, tehát ott vannak a kapu előtt, elszigeteltek, nem fogadják őket szívesen, és ők is éheznek, ahogy a többiek odament. Kétségbe esettek. És az a helyzet, hogy már nem küldenek ki kaját. Miért? Hát nyilván, ha kicsi is van, azt bent tartják maguknak. Mert először a bentiek magukról gondoskodnak, és hogyha van, akkor adunk ki. Tehát ők már rég nem kaptak kaját, mert ezek már amúgy is egymást teszik bent. És figyelj, úgyis csak négyen vannak odakint, meg úgyis tisztátalanok, hagyjuk őket a francba. Tudod? Tehát nagyon hasonló a helyzet, mint az evangéliumban, ahol volt négy barát. Akik azt mondták, hogy fú, rengetegen vannak a ház körül, ahol ott van Jézus, nem bírunk a tömeg miatt hozzáférni, de valamit ki kell találjunk, mert van egy beteg barátunk. és neki Jézusra van szüksége, és valamit ki kell találjunk, hogy meggyógyuljon. Valahogy oda kell, valamit ki kell találni, hogy hogyan vigyük Jézushoz ezt a barátunkat. És ugye kitalálták, hogy fölmennek a ház tetejére, valahogy kibontják a háztetőt, és leengedték. Nagyon hasonló ez a történet. És meggyógyult. És meggyógyult ez a beteg ember. Na, és itt volt ez a négy őrült, vagy négy beteg ember. És azt mondja, minek várjunk itt? Ez a harmadik vers. Ezt mondták egymásnak. Minek várjunk itt, amíg éhen halunk? Fény, micsoda kérdés ez, nem? Micsoda kérdés? Tehát más szóval az elégedettség öl meg minket. Amikor beletörődünk, és akklimatizálódunk a problémánkhoz. És aztán eltöltünk benne 5 évet, 10 évet, és hozzászokunk, és megtanunk vele együtt élni. És ez a fajta elégedettség, ez megöl. Megöli az embert. Tényleg. Tehát elégedetnek lenni az éhezés idején, az... Hát, mert félünk, hogy mi lesz akkor, ha engedelmeskedünk. Ja, hát... És akkor, tudod, ezért van az, hogy most a saját példánkat, én nem jelentkezek a híd csoportokba. Van még hely mind a két csoportba egyébként. De nem jelentkezek, mert mi van, ha kell egy kicsit magamról beszélni? Mi van akkor? Félek. Félek, hogyha embereket közel engedek magamhoz, akkor láthatóvá válnak a dolgaim. Jajaj. És ezért jobb az elszigetelődés, jobb a visszahúzódás, jobb, és meghalok odakint. Elszigetelve. Meghalok, mert nem engedek be senkit. De ez a négy leprás már nem élvezte a luxust. Már nem élvezte ezt a kényelmet. Isten addig elvitte a dolgot, hogy már ebből is elegük volt. És ezért azt mondták egymásnak, negyedik, ha bemegyünk a városba, ott már olyan nagy az éhínség, hogy biztosra éhen halunk. Ha meg itt ülünk, tovább, akkor is meghalunk. Menjünk inkább az arámok táborába, mert ott legalább van élelem. Ha életben hagynak minket, akkor jó. Ha megölnek, hát lári-fári. Akkor is ugyanaz lesz a végünk, mint amúgy. Ja. Úgyhogy menjünk. Úgyhogy gyerünk. Mozduljunk meg. Ne üljünk itt a saját korlátunkon, hogy mi leprások vagyunk, onnan kéne kaját kapnunk, és akkor... Itt halunk meg, a mi kis éhezésünk. Nem, megmozdulunk. Lehet, hogy hülyeségnek tűnik az egész, de mit veszíthetek? Mennem kell. Mert úgyis kínragadunk. Vagy úgyis kínragadtunk. Nincs mese. Oké, és ezt tetszik ebben az egészben. Érezted már magad kívülállónak? Biztos, hogy érezted magad. Hogy nem passzolsz ezek közé az emberek közé, vagy azok az emberek. Tudod, és ők kint voltak. Miért voltak kint? Az állapotuk miatt, mert leprások voltak. De Isten használta az állapotukat, érted? Isten használta az állapotukat, hogy abba a helyzetbe rakja őket, hogy ahol már kényelmetlen nekik a maradás. Tehát elvitte őket egészen odáig, hogy már kényelmetlen legyen a maradás. Az állapotuk miatt. És az állapotuk rakta őket abba a helyzetbe, hogy aztán Isten nagy képében az ő titkos fegyverei legyenek. És megmentsenek egy egész nemzetet. Mert nem csak a város mentették meg, hanem az egész nemzetet. Szóval azt próbálom elmondani, hogy néha Azok a dolgok, amiket nagyon utálsz. Pont azok a dolgok, amiket Isten használ. Csak nagyon egyszerűen fogalmazva. Tehát sokszor az, ami miatt kilógsz, Isten pont azért választott téged, és használ téged, hogy áttörést hozzon mások életébe. Ami miatt te más vagy, vagy különböző vagy. Oké, tehát ha a városban lettek volna, meghaltak volna. És pont az mentette meg őket, hogy ők nem a városban voltak. Mert be volt zárva a kapu. Tehát nem mehettek be a városba. És a többiek se jöhettek ki. De ők kint voltak. Tehát ez az állapotuk tette őket abba, hogy ők tudnak segíteni ezen a nemzeten. De ők még, amikor elindultak onnan a kapuból az arámi táborba, ők még nem gondolkodtak azon, hogy mi leszünk a nagy megmentők. Oké, tehát nem ezzel a küldetéssel mentek. Fölkeltek hát, és alkonyatkor elindultak, hogy átmenjenek az arám táborba. Amikor odaértek, ez az 5. vers, meglepve látták, hogy nincs ott senki. És mindenki ettől van begyulladva. Mindenki retteg, be vannak zárkózva, éheznek, közben ebben a táborban nincs is itt az ellenség. Érted? Tehát Isten már előre eltávolította az ellenséget. Mit kellett tenniük? Egy dolgot, hogy megjelentek. Hogy megmozdultak. Megjelentek. Látod már? Tehát azért mentek, hogy megadják magukat az ellenségnek, de az ellenség már megadta magát nekik. És teológiailag ez történt. Mikor rájövünk arra, hogy mi a, hogy az ördög elől menekülünk, és aztán rájövünk, hogy állj, már rég le lett győzve. Már rég a fejére lett taposva. Egy legyőzött ellenség elől menekülünk. Úgyhogy csak annyit kellett tenniük a győzelemért, hogy tesznek egy lépést. Aztán még egy lépést. És mennek lépésről lépésre előre. Éppen, amire hívja őket Isten. Olyan ez, mint a fotocellás ajtó. Hogy nincs ott senki, nincs rajta kilincs, azt hiszed, hogy hát ez be van zárva, és ha ott állsz tőle 5 méterre, az életedet letöltheted a fotocellás ajtó előtt. Uram, nyisd ki ezt az ajtót. És ott énekelhetsz, dicsíthetsz, még böjtölhetsz is ott életed végéig, ott halsz éjjel, és nem fog kinyílni. Mit kell tenni? Oda lépsz. És lépsz egyet. És az ajtó nyílik. Mozdulsz, és Isten mozdul. Mikor hitben mozdulsz, ő is mozdulni fog. 6. vers. Az örökkévaló ugyanis azt tette, hogy az arámok harci szekerek robogását és vágtató lovasok dobogását hallották, mint a hatalmas sereg közeledne. 4 leprás. Aki olyan hadsereg hangját hallották, ami nem is volt ott. Oké, tehát ezt olvassuk. De ez van, amikor kihirdeted Isten ígéretét, az ott fog menni előtted. És megtörténik. Amikor dicséred őt, az ördög pánikrohamot fog kapni. És ezt szeretnénk majd pénteken is a dicsőítő esten. Hogy hitben dicsőíteni. Egy hittel, együtt. Hogy itt legyünk, és dicsérjük Istent. Hadd szaladjon az ördög, amerre csak akar. És könnyebb együtt dicsőíteni, mint egyedül. Mert ha úgy is jössz, hogy földig ér a karod, meg lehet, hogy a többiek segítenek fölemelni ezt a kart. És az ő lendületük tud téged a helyes irányba vinni. Ja, úgyhogy hadd ijedjen meg pénteken az ördög. A hit kiáltásaitól, a hit dalaitól. És ja, lehet, hogy egy kicsit úgy értem, hangos az, amit mondok. Vagy húsba vágva, amit mondok. De én úgy hiszem, és úgy érzem, hogy vannak néhányan a gyüliben, akik éheznek. És be vannak zárva ebbe a városba. Ja. És nem volna gáz, ha azért éhezne, mert nincs kaja. De van kaja. Ugye, nem az, amit osztunk, hanem van kaja. Csak tudod, Jézus azért jött, hogy életed legyen bővölködő. Az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És nem tudok csendben maradni. Ezzel kapcsolatban nem tudok csendben maradni. Az ördög el akarja törölni a következő generációt. És kezdi úgy, hogy minket bezár. Nehogy azt hitt, hogy úgy kezdi és úgy csinálja, hogy velük foglalkozik és mérgezi őket. Nem úgy kezdi, hogy mi nem vagyunk a helyünkön. És minket kiéheztet az ördög. Úgyhogy nem maradok csendben. Nem maradhatok csendben. Vagy csendben? Nem tudom. Figyelj, túl jól el vagyunk, mert már bent vagyunk. Megvan a jegyünk? Ó, nagyon fain nekünk. Oké, és még megy a hőbörgés is. Ott bent. Egymásra hőbörgünk, meg mit tudom én, tudod, könnyen megy ez. De higgyük el, Isten használni tud bennünket. Nem a méltóságod miatt, hanem mert Isten az ő kezeivel formált téged, egy egyedi alkotása vagy. És elég jó vagy számára, hogy használjon emberek életében, környezetedben, bárhol. Ne érezd korlátozva magad. Oké? Úgyhogy ezek az emberek annyira betegek voltak, hogy senki nem érhetett hozzájuk. Senki. És bementek a táborba, és látták, hogy az ellenség az lelécelt. És a 8. versünk, a leprások elérték a tábort, bementek egy sátorba, és előbb ettek, ittak, aztán zsákmányt szereztek, ezüst, arany, ruhák, ezeket elrejtették. Majd egy másik sátort fosztottak, és azt a zsákmányt is elrejtették. Oké, elrejtették, mert a leprás ezt csinálja. A leprásnak van egy azonossága, tisztátalan vagyok, tehát nekem mindent meg kell teremtenem, nem függhetek senkitől. Nem függhetek senkitől. Nekem mindent meg kell teremtenem magamnak. Úgyhogy el kell rejtsem a dolgokat. Hogyha valami nagy szakajtóval jön, akkor azt elrejtem magamnak. Mert én tisztátalan vagyok. Ha baj van, az a város nem fog nekem kaját dobálni. Nekem magamról kell gondoskodnom. És bujkálok, oké? És ezt teszik, amikor szégyeljük magunkat. Bujkálunk. A kívülálló is bujkál. És ezt akarja az ellenség, hogy bujkálj, rejtsd el az ajándékot, amit kaptál. Ne használd, ne adj belőle, ne add másoknak, ne szolgálj vele másokat. De aztán kijelentést kapnak, miközben rejtegetnek. 9. vers. Végül megálltak. És ezt mondták egymásnak. Nézzétek! Nézzétek, ez a nap a nagy örömhír napja. Mi meg nem szólunk róla senkinek. Nem jól van ez így. Nem jól van ez így. Ha reggelig itt maradunk, még büntetés ér bennünket. Menjünk hamar, vigyük meg a jó hírt a királynak. Figyelj! Ha rejtegeted a dolgokat belül, ha nem mutatod meg a dolgaid, akkor meghalsz egyedül belül. Meghalsz egyedül belül. Ha nem osztod az ajándékaidat meg másokkal, meghalsz belül. Ja. Haldokolsz pont azok miatt, a dolgok miatt, amiket rejtegetsz. És ha válsz, és ülsz rajta, akkor tényleg meg fogsz halni. Ha leleplezed a bűnöd, akkor meg meggyógyulsz. Így van. Ámen, testvérem. Úgyhogy sokan keresztényként azért haldokolnak, mert a dolgok ott vannak a bőrünk alatt. Érted? Tehát, és kint maradunk a városon kívül. Jól vagyok. Jól vagyok. Emiliónak van valamilyen, de jól vagyok. Igen, jól vagyok. Tudom, ez kell, baby. És megtanuljuk mondani, hogy jól vagyok. És közben rejtegetjük. Tehát jól vagyok, de nem vagyok jól, csak kifelé vagyok jól. Mert azt hiszik, hogy valaminek, tudod, mutatni kell magunkat, vagy ja, mi lesz, ha mások rájönnek, hogy tényleg nem vagyok jól. És azt mondja a 10. vers, vissza is mentek a városhoz, és bekiáltottak a kapuőröknek. De most nem azt kiabálták, hogy tisztátalan, tisztátalan. Változott, változott. Most azt kiáltották, hogy gyerünk, gyerünk! Oké? Okay. Egészségedre. Figyelj, az egyetlen, aki tényleg győzelmet tud kiáltani, az az ember, akit Isten kiemelt a sírból. Akit Isten kiemelt a hamuból. Akit Isten kiemelt a legyőzöttségből. Csak az tud győzelmet kiáltani. Úgyhogy itt a lehetőség most. Tényleg itt a lehetőség, hogyha meggyógyított, kapcsolt ki azt a szerencsétlen gépet. Ha Isten meggyógyított téged, ha Isten kihozott dolgokból, ha Isten megmentett téged, ha Isten felemelt téged, hogyha jó volt hozzád, ha van bizonyság a szívedben, ha nem szégyelled a Jézus Krisztus evangéliumát, akkor gyere, állj föl! Gyere, állj föl, és énekeljük el a következő dalt. Venni fogjuk az úrvacsorát. A dal alatt. Venni fogjuk az úrvacsorát. És csak emlékezzünk meg arról, amit az Úr Jézus tett értünk. Aki erről szól az úrvacsora. Hogy megemlékezünk arról, amit az Úr Jézus tett. Hogy meghalt értünk a kereszten. Hogy a vérét adta. Hogy a testét adta. És a dal alatt körbe megy majd, megkínálnak bennünket a pászka kenyérrel, meg a szőlőnek a levével. És azt mondta Jézus, hogy emlékezzünk. Ami azt jelenti, hogy emlékezzünk. Igazából emlékezzünk minden nap az ő áldozatára. De azt is mondta, hogy tegyétek ezt az én emlékezetemre. Azt nem mondta, hogy milyen sűrűn, mi egy hónapba egyszer megtesszük. De most, ja, most, hogyha hívő vagy, ha Jézus Krisztus ott van az életedben, hogyha rábíztad az életedet, akkor gyere, vedd velünk az úrvacsorát. Amíg éneklünk, vagy amíg veszed, rendezd a soraidat Istennel, valld meg neki a bűneidet, csak kiálts hozzá. Tényleg kiálts hozzá. Őszintén. Valld meg, ha tisztátalan vagy, valld meg, ha beteg vagy, és aztán gyerünk. Valld meg, hogy megtisztultam Jézus Krisztus miatt. Valld meg, hogy meggyógyultam Jézus Krisztus miatt. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Egy csodás Isten vagy, hatalmas Isten, egy csodatévő Isten, egy tényleg egy törődő, szerető Isten, aki áld és szüntelen áld. Kérünk, Uram, adj nekünk hitet. Adj nekünk hitet. Hogy tudjunk hinni, hogy tudjuk elfogadni azt, hogy te ott vagy velünk minden helyzetben. Akkor is, amikor zsörtölődünk, panaszkodunk, elfordulunk, visszahúzódunk, bujkálunk, rejtegetünk. Te még akkor is ott vagy. A sarkunkban vagy, a fejünk tetején vagy. Előttünk vagy, mögöttünk, mellettünk, mindenhol ott vagy. Csak szeretünk téged, Jézus. Köszönjük a véredet, köszönjük a testedet, hogy feláldoztad értünk. Egy hatalmas árat fizettél. És csak köszönjük azt, hogy ezt ingyen odaadtad nekünk. Emlékeztessünk erre nap, mint nap, óráról órára. Jézus nevében. Amen.